Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szent igét, amit egyházunk pünkösd másodnapjára igehirdetési alapigeként kijelölte, megírva találjuk Lukács evangéliumának 12. fejezetében a 32. verstől a 34. versig a következőképpen. Ne félj, te kicsinyáj! Mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai ünnep pünkösd másod napjának a témája a Szentlélek gyümölcse. Az, hogy az Isten mit munkál az embernek a szívébe. Ugye az nagy egyházi ünnepeknek az első napja általában valami dogmatikai tanítást tartalmaz, tehát azt, hogy miben kell hinnünk, és a második nap pedig általában valami etikai mondanivalóval rendelkezik, tehát azt mondja meg, hogy hogyan kell cselekednünk a hétköznapokban. És a mai ige szakaszunk, úgy is lehet fogalmazni, a mai leckénk, hát elég nehéz, nagyon-nagyon nehéz, emberileg lehetetlent kér az Isten, hogy azt mondja, hogy adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Tehát emberileg ezt nem lehet megtenni, mert az ember foggal, körömmel ragaszkodik a vagyonához, a pénzéhez. De az Istennek a lelke megteheti a csodát, hogy átformálódik az ember, és a vagyonát nem magáinak tartja, hanem tudja, hogy Istentől kapta azért, hogy azzal éljen. Tehát azt mondja, Jézus úgy szólítja meg a sokaságot, a tanítványoknak a sokaságát, hogy ne félj tehát, te kicsinyáj, mert úgy tetszett, hogy atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ugye az előző igeversekben Jézus arról beszél, hogy nem kell aggodalmaskodni. Ugye ugyanúgy, hogy a helyi beszédben is elhangzik Máté evangéliumában, hogy ne aggodalmaskodjon az ember, azért, hogy mit egyen és mit igyon, vagy hogy mivel ruházkodjon. Ugye Jézus példának állítja az égi madarakat, meg a mezőnek a virágát. Ugye az égi madár arra példa, hogy az nem arat, nem szánt, ugye nem vett, és mégis van mit tennie. Ugyanígy az embernek, nem azt mondja Jézus, nem kell semmit sem tenni, de ha megtettük, amit a kötelességünk, azon felül nem kell aggodalmaskodni, hogy jaj, mi lesz. És ugyanígy a ruházat tekintetében is. Azt mondja, hogy hát nézzétek meg a mezővirágát. Isten milyen csodálatosan ellátja őket, milyen szépen néznek ki. Tehát, hogy nem kell aggodalmaskodni, mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell semmit sem tennünk, és ölbetett kézzel kell várnunk a dolgokat. Persze, hogy meg kell tennünk a mi a részünk, de aztán rá kell bízni az Istenre. És aztán itt mondja, hogy ne félj, te kicsinyáj. Ugye a Földön sok minden a pénznek a kérdése, a hatalomnak a kérdése. Tehát például egy országnak a megtartása az pénzkérdés, népességkérdés, és még sok mindent lehetne mondani. De az Isten országát nem erőszakkal lehet elérni. Nem valami nagy hatalmassággal, hanem ajándék. Mert azt mondja itt is az ige, hogy mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Én érdekes, hogy Isten ugye milyen népet választott ki magának a világból, az Ószövetségben, a zsidó népet, akik viszonylag kevesen voltak. Persze, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy nagy tömeg vonult mondjuk Egyiptomból, majd 2 millióan voltak, de aztán később sem lettek sokkal nagyobb néppé. Az akkori világbirodalmok, Egyiptom vagy Babilónia sokkal hatalmasabb volt. Vagy a perzsák is, hát óriási birodalmuk volt. A zsidók icipicik voltak. És ha megnézzük a keresztényeket, még a kezdetek kezdeténél, ők is nagyon kevesen voltak. Ugye 12 tanítvány volt, volt egy 70-es tanítványi kör, voltak, akik úgy próbálták követni Jézust, de már Jézus földi szolgálata idején is voltak, akik sokan elpártoltak. Vagy ha megnézzük Pünkösdöt, ugye, hát akkor született az egyháznak a születésnapja, ugye először 120 tanítvány kapja a Szent Lelket, aztán Péter ige hirdetésére megtérnek 3000-en, ugye azt mondjuk, hogy ez egy nagy tömeg, igen, de az összlakossághoz képest, amikor is ugye az nagy zarándok ünnepen több százezeresre szaporodott hirtelen az egyház, pontosabban a Jeruzsálem, ahhoz képest ez a 3000 is még eltörpült. Tehát lehet, hogy csak 1% az egészből. Azt mondja az ige, hogy ne félj, te kicsinyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Tehát kicsi az egyház, kicsi a gyülekezet, de az Isten megtartja. És az Isten a legnagyobbat adja nekünk, az ő országát. És mit vár el cserébe? Ugye azt mondja, hogy adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket. Kifogyhatatlan kincset a mennyben. Ugye, meg el lehet gondolkozni azon, hogy vajon Jézusnak ezeket a szavait, vajon megfogadták-e? E szerint éltek-e az emberek az ősegyházban? Aztán azután gondolkozhatunk azon, hogy nekünk a mi életünkben mit kell ige szerint tenni. De azt mondjuk, hogy igen, sokan így éltek. Ugye mondtam, hogy volt egy 12-es tanítványi kör, meg egy 70-es tanítványi kör, de amellett mondja az ige, hogy voltak asszonyok, akik a saját vagyonukból támogatták Jézusnak a szolgálatát. Ugye volt, amikor persze már nem jutott nekik mit enni, és akkor szombatnapon mentek a búzaföldön, és morzsolták a gabonamagvakat, és azt eszegették. De azért mégiscsak azt a 3 évet úgy tudták végig szolgálni, hogy voltak asszonyok, akik a saját vagyonukból adtak a tanítványi szűkebb, meg a tágabb tanítványi körtnek, és így tudtak menni. Aztán, ha megnézzük az evangéliumokat, hát nem sokan cselekedtek e szerint, ugye volt egy gazdag ifjú, aki nem bírta meglépni. Aki azt mondta, hogy Jézus mondta, hogy add el összes vagyonodat, és kövess engem, és azt olvassuk, hogy nagy szomorúan eltávozott. Bár sok-sok parancsolatot megtartott, még maga Jézus meg is kedveli, az evangéliumban az is le van írva, de mégsem tudta meglépni ezt a legnehezebb lépést, hogy eladja az egész vagyonát. Viszont Lukács evangéliumában nem sokkal később, a 19. fejezetben igen, azt olvassuk, hogy volt egy vámszedő, Zákeus, aki ugye erkölcstelen életet élt, kizsarolta az emberektől a pénzt, és nagyon gazdag volt, de érezte a szívében, hogy ez a gazdagság nem ad neki szívbéli békességet. És aztán ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy Zákeusnak azt mondja, Jézus fölmászott egy fára, hogy szállj le, nálad kell megszállnom, és akkor, mikor jön a vendégség, akkor föl vannak háborodva a farizeusok, hogy hát milyen gazemberhez megy el Jézus, vámszedőhöz, egy bűnös vámszedőhöz, és akkor megszólal Zákeus, és azt mondja, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a 4-szeresét adom vissza neki. Tehát korábban elhangzik Jézustól, itt egyébként nem hangzott el, az érdekes, hogy olvassuk Zákeus történetét, nem hangzik el, hogy azt mondja neki Jézus, hogy ezt tedd meg, lép meg ezt, hogy neked ugye vagyonod felét add a szegényeknek, a többit megad vissza, akiktől elvettél valamit, erőszakkal kizsaroltál, nem mondja neki Jézus, de mégis meglépi, mert a lelki ismerete megszólal. És megteszi, amit itt korábban nyilván hallhatta, tudhatta, hogy Jézus mit hirdett. És elgondolkozott az élete felől, és meglépte. Aztán megnézhetjük, hogy aztán később az egyházban hogyan is éltek, ugye az ősgyülekezetben, a jeruzsálemi ősgyülekezetben gyakorolták Jézusnak a szavát. Meg is tették, hogy adjátok el vagyonotokat. Azt olvassuk Apostolok cselekedeteinek könyvének 4. fejezetében, hogy amint ők könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, és megteltek mindnyájan Szentlélekkel. Ugye Pünkösd után vagyunk, És azt mondja, és bátran hirdették az Isten igéjét, ugye volt bátorságuk, ez a pünkösdnek a jelentősége, hogy azok a tanítványok, akik féltek korábban a zsidóktól, bátran kiállnak és beszélnek Jézusról, és azt mondja, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Tehát vagyon közösségben éltek, követték Jézusnak a szavát. Ugye persze hozzá lehet tenni, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, tehát aztán a végén az egyház történetében ilyesmiket nem olvasunk, és többek között azért tették meg ezt a fontos lépést, azért voltak képesek rá, ugye mondhatjuk, hogy persze, mert akkor a Szentlélek jobban áthatotta őket, nyilván ez is számít, de a másik az is, hogy ők várták Jézusnak a korai visszajövetelét. Tehát azt gondolták, hogy minek tartogatni a vagyont, mert hát ha Jézus visszajön hamarosan, akár heteken, hónapokon belül, éveken belül, akkor minek tartalékolni, hogy mi lesz majd később. Az ember ugye miért tartalékol? Hát mondjuk, hogy később is legyen valamit. Ugye ma sokszor mondják az embereknek, hogy jó, gondoskodj magadról, hogy mi lesz majd nyugdíjas korodban, meg hasonlók. És ők nem gondolkoztak ezzel, hogy mi lesz majd évtizedekkel később. Mert úgy gondolták, hogy Jézus visszajön, és akkor az a vagyon, amivel rendelkeznek, az értéktelen lesz. És szívükben és lelkükben egyek voltak, és vagyon közösségben voltak. Persze hozzá kell tenni, hogy ez nem egy termelői vagyon közösség volt, tehát nem egy olyan kommunizmus, ami nem valósult meg még a 20. században sem, de ez nem ilyen volt, egy fogyasztói közösség volt. Tehát akinek volt valami vagyona, azt eladta, és beadta a közösbe. És mindenki azt szerint élt, ahogy szüksége volt. És azt olvassuk, hogy az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztottak mindenkinek úgy, ahogy szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vígasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Tehát megtették mindazt, amit Jézus kívánt tőlük. Aztán ugye azt látjuk, hogy az oltár előttjében is elhangzik, hogy már a pogányok is megtérnek, viszont már a pogányoknál nem volt ez a fajta vagyonközösség. Ugye? Nagyon sokan pedig görögökből tértek meg, és a görögök között ugye mindenféle filozófiai irányzat volt, és voltak, akik korábban, évszázadokkal korábban vagyonközösségben éltek. De a görögök már nem követték ezt, tehát a görögökből, pogányokból lett keresztények már nem így éltek, viszont azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy segítették a gyülekezetet. Tehát nem is mindenükkel, nem az egész vagyonukat adták el, de amikor például éhínség támadt Izraelben a keresztények között, akkor a jeruzsálemi keresztényeket adományokkal segítették. És éppen Pál apostol is vitte az adományokat, hogy ne halljanak éhen az ottani keresztények. Tehát nyilván az Isten tőlünk is elvárja azt, hogy a vagyonunkból segítsük a bajban lévőt, vagy az Isten országának az építésére adakozzunk. Ugye hát hála Istennek, hogy a gyülekezetünkben is erre szép szokás van, például tegnap is volt áldozati vasárnap, most hirdetem, hogy ha esetleg valaki hozott még borítékot, akkor a persejékbe lehet elhelyezni. Tehát van ilyen szokás, de hozzá kell tenni, hogy persze nem csak az egyházat kell segíteni, hanem vannak körülöttünk rászoruló emberek, akiket meg kell látnunk, és akkor bölcsen, azt is hozzá kell tenni, hogy bölcsen kell segíteni. Mert nem azt jelenti, hogy akkor ész nélkül osztogassunk mindenkinek mindent, mert az is igaz, hogy sokan, mint a tékozló fiú, úgy élnek, és úgy szórják a vagyonukat, meg a pénzüket. Tehát nyilván nekünk nem az a feladatunk, hogy az a tékozó fiúnak, amikor már elfogyott minden, akkor még adjunk még plusz pénzt, hogy még legyen mit szórni. Tehát bölcsességet kell kérni az Istentől, hogy ki az, aki ténylegesen rászorult, és akkor segíteni, akár élelmiszert adni nekik. Nálam is volt már olyan valaki bejött, és itt a állapotban, és akkor kért pénzt. És minden mondott, hogy így Jézus meghalt, úgy Jézus meghalt, meg hasonlók, és mondta meg, hogy ne haragudjon, de én nem adok pénzt arra, hogy még tovább igyon. Tehát Istentől kell bölcsességet kérni arra, hogy mi, a mi vagyonunkkal segítsük a bajban lévőt. Azt mondja, adjatok alamizsnául, és azt mondja, Jézus, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket. Kifogyhatatlan kincset a mennyben. Ugye mi azt hirdetjük, hogy hitáltal van az üdvösségünk, és ha már ugye pénzügyekről van szó, természetesen az ember az üdvösségét nem válthatja meg. Tehát persze elfogadjuk az adományt, de azért mondani kell, hogy nem azért jut valaki a mennybe, hogy ad az egyháznak adományt. Mint ugye a reformáció korában is, a búcsú cédulákkal. Hát nem ezért jut az ember a mennybe, hanem hitáltal jut a mennybe az ember, ha hisz Krisztusban, az ő kereszthalálában. De azért azt is el kell mondani, hogy a cselekedetek is olyan szempontból számítanak, hogy a mennyországon belül hol, ki, hol lesz. Azt mondja, adjátok el vagyonotokat, mondja Jézus, adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben. Ugye jó az az ember, hogyha az ember gondolkozik előre, hogy mi lesz. Persze nem kell aggodalmaskodni, de azért mondjuk a tervezés az nem árt. Tehát, hogyha látja az ember, hogy mi lesz majd később, ugye a Biblia is a hangyát, ugye tücsökről nem beszél, de a hangyát példaként állítja az emberek elé, hogy legyünk szorgalmasak. De nekünk, keresztényeknek nem csak e földi időtállatokba kell gondolkozni, hogy mi lesz majd esetleg évtizedekkel később, hanem arról is kell gondolkodni, hogy mi lesz a mennyországban. És nem elég oda bejutni, hozzáteszem. Persze, aki oda jut, és mondjuk a halálos ágyán tér meg, mint a jobb lator, ugye, nyilván örülnek, hogy egyáltalán bejutott, de azért, akik már keresztényként élik az életüket, akár évtizedeken keresztül, akkor azok nem maguknak éljenek, és ne elégedjenek meg azzal, hogy hát éppen én csak bejutok a mennyországba. Ugye milyen szomorú az, hogyha a gyerekek között, a diákok között valaki a kettesre hajt, hogy nekem elég az, nem bukok meg, aztán kész. Hanem azt akarja az Isten, hogy szálljuk oda az életünket, vagyonunkat, és nem csak a pénzünket, hanem időnket is, az Isten országának az építésére. Szolgáljunk az Istennek. Ugye sokszor a mai egyháznak az a baja, hogy vannak, akik esetleg csak munkahelyként gondolnak az egyházra, akármilyen egyházi intézményben, és nem oda szánják igazán az egész életüket a szolgálatnak. Nem hivatásként tekintenek arra feladatra, amit kaptak az Istentől. Tehát szálljuk oda az életünket, azt mondja, szerezzetek kifonyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, és a moly sem emészti meg. Ezt is hozzá kell tenni, hogy földi kincsek, értékek azok elavulnak. Ha tetszik, ha nem. Semmivé válnak. Ezteket használni kell. Ugye Jézus más helyen mond olyat is, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonból. Tehát azért van vagyonunk, hogy azt építsük az Isten országát. És itt a földön sok minden elértéktelenedik, de a mennyországban nem így lesz. És aztán azt is mondja, hogy mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Isten adja, hogy a mi szívünk az ő országában legyen. Ami el nem múlik, ami maradandó és örök. És adja Isten, hogy a földi világot, persze mondom, van kötelességünk itt is a földön, sok mindent meg kell tennünk, de ne ide kössük magunkat. Mert aki a földi világban bízik, az olyan, mint aki mondjuk a süllyedő hajóhoz odaláncolja magát. El fog süllyedni, aztán ott kész, nem fog megmenekülni. Tehát nekünk föl kell tekintenünk mindenek előtt, és nem szabad elfelejtenünk a mennyei távlatokat. Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy így tudjunk forgolódni. És azt is látnunk kell, hogy emberi erővel ezeket nem tudjuk megtenni. De Szentlélek át tud formálni minket. És a Szentléleknek a gyümölcse, szeretet, öröm, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás, ez ott lehet a mi életünkben. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük azt, hogy Te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te odaáldoztad magadat, mindenedet. Add, Úr Jézus, hogy mi is ezt tegyük, hogy mindenünket neked adjuk, veled éljük a mi életünket, és köszönjük, Szentlélek Úristen, hogy betöltöd a mi szívünket, te teszel minket hívőkké, és te áldod meg az erőt a szolgálathoz is. Amen.